szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön a segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló énekként testvérek, magasztaljuk az Urat a 90. Zsoltárunk első verse éneklésével. A 90. Zsoltárunk első versét énekeljük, Te benned bíztunk, elejétől fogva. Foglaljunk helyet, és így hallgassuk meg Isten írott ígéjét. Izsaiás próféta könyve 6. részéből olvasom az Úr szavát, a 6. rész első 8 verséből. Izsaiás könyve 6. részének első versétől kezdődően, tehát így szól az Úr. Uzziá király halála évében láttam az Urat magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot, Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel arcát takarta el, 2-vel lábát fedezte be, 2-vel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak, Szent, Szent, Szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltáról, számhoz érintette, ezt mondta, íme, ez megérintette ajkadat. Bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkbe. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Legyen az Úr áldás az ő igéje meghallgatásán, válaszoljunk rá imádságban, imádkozzunk testvérek. Mennyei atyánk, hódolunk előtted és imádunk téged a gyülekezet közösségében. Te szent vagy valóban, háromszor szent Isten, és dicsőítünk, hogy mi is tapasztalhattuk már, és most is átélhetjük a csodát. Tisztátalan ajkú vagyok, de te megtisztítasz, te megszabadítottál bennünket Jézus Krisztus által. Megvalljuk, Urunk, neked, hogy szükségünk van nekünk a bűnösöknek, bűnös hívő népednek, a folyamatos tisztulásra, megszentelődésre. De áldunk, Urunk, hogy a Te isteni szentséged kiárat ránk. Arra kérünk, hogy a hirdetett égében is hadd halljuk azt a szót, ami erősíti hitünket, bátorít a Te követésedben, vigasztal, ha kell, erősít abban, hogy dicsőítő életet élhessünk. Urunk, mi nem csak itt a templomban, a gyülekezet közösségében akarunk imádni Téged, hanem hazamenve is, munkahelyre visszatérve. Áldunk, Urunk, hogy a Te dicsőséged betölti mennyet és földet. Szeretnénk, Urunk, most is az Úr Jézust látni magunk előtt, ami megtartónkat, megváltónkat, aki által uralkodol, és akiért bennünket is kegyelmesen fiaiddá fogadtál. Ha valakinek ez még nem lenne reménység, kérünk, hadd térjen meg hozzád, hadd fogadj el a kegyelmet velünk együtt. Jézus érdemért hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavával hirdetem, mert egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és folytassuk az éneklést. A 47. zsoltárunkban Isten fenségéről, királyi dicsőségéről énekelünk végig a zsoltárban. No, minden népek, örvendezzetek. A zsoltár utolsó 5. verse fél vers lesz, nehogy tovább énekeljük majd, mert lezárul, de közben figyeljük a szövegben, mi mindenért magasztalja Istent a mi énekünk is az ő királyvoltárhoz kapcsolódóan. Helyünkön maradva fohászkodjunk, testvérek. Mennyi atyánk, a te dicsőségedet az Úr Jézusban mutattad be számunkra. Imádunk téged, hogy Jézus Krisztus jelenti a veled való kapcsolatunk lehetőségét. Azért fohászkodunk most, Urunk, hogy hadd láthassuk az ő dicsőségét. Hadd nézzünk Jézusra, a hit elkezdőjére és bevégzőjére. Amen. Isten írott igéjét, amely alapján az ő üzenete szól hozzánk, a Jelenések könyve 4. részéből olvasom. A Jelenések könyve 4. részének első versétől szól így az Úr szava. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszél velem, és így szól. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a kárneolhoz, és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak. A trónus körül láttam 24 trónt, és a trónusokon 24 vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. A trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések. A trónus előtt pedig 7 lámpás égett, lobogó lánggal, az Isten 7 lelke. A trónus előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló, és a trónusnál középen 4 élő lény, elől és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlény olyan élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A 4 élőlény, amelynek egyenként 6 szárnya volt, körös körül és belül tele volt szemekkel. És szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondta: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják: méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Körülbelül egy hete említette nekem az egyik presbiter, hogy házaspáros alkalom után vagy előtt nézték itt a diófán a mókust, ahogy eszi a diót. És én még azt sosem láttam, és pénteken megadatott nekem is, hogy megláthattam, hogy odaugrott a diófára, és elkezdte enni, és alámentem a fának, és felemeltem a fejem, és néztem, és gyönyörködtem benne, másoknak is mondva, hogy milyen szép. Akkor én már készültem erre az igei üzenetre, ennek elmondására is, és eszembe jutott, hogy végül is a szó lelki értelmében is igaz az, hogy jó néha felemelni a hívő embernek is a fejét, mert amikor lehorgasztott fejjel járom az életutat, mert éppen magam alatt vagyok bármi miatt is, az nem annyira a hit teljességét igazolja. Amikor meg egy pici állat élete, élethelyzete eszembe juttatja, hogy de hát ki is a teremtő, milyen aranyos ez a teremtménye az Úrnak, akkor lelki értelemben is fölemeli a tekintetemet, és megláthatom Istennek a személyét egy ilyen egyszerű élethelyzetben is. A teremtő Istent imádja és magasztalja az a hitvallás, kijelentés, ami elhangzik ebben a mostani Biblia szakaszban. Látni ezt az Urat, látni a trónon ülő Istent, és imádni őt. A bibliai szakasznak az üzenete, annak kifejtése is ez lesz. Jó lenne, hogyha tényleg lelki értelemben felemelnénk a tekintetünket. Sokszor az a szó fizikai értelmében is felemelt előrenézés jelent. Nem biztos, hogy a körülmény könnyű, de Isten népe, a hívő ember tudja, van Uram a mennyben, aki mindenek fölött uralkodik, és imádandó Isten. Látni tehát Isten trónját, ez az első üzenet a bibliai szakaszunkban. Emlékszünk, hogy akik először hallották a kijelentést, János, illetve az első század vég keresztény hívő népe, ők igen nehéz időszakot éltek át, voltak, akiket kivégeztek Jézusért, másokat pedig a világi csábítás számos kísértése próbált eltántorítani az Úrtól. Az első három részben leírt levelek üzenete jelzi, az Úr Jézus ott van lelke által az ő népe között, de annál inkább támadja őket az ellenség, a világ. Ennek a támadásnak a pecsétekben leírt képsorozatokban olvashattuk a napokban az egyes nyomorúságait, amelyek ebben a világban élő hívő embereket próbálják keményen. És önmagában beszédes, hogy ezeknek a pecséteknek a leírása bevezetéseként és az egész könyvre vonatkozóan, ami utána következik is, Isten lelke ezeket a képeket mutatta be, aminek a részét most hallottuk, és az ötödik részben folytatódik. Mi határoz meg mindent, honnan indul ki minden, a földi eseményekre nézve, és a földi történések háttere micsoda, és egyszerű a mondat: Isten trónjától. és Isten trónja az, ami mindent meghatároz mennyen és földön. Ezt a lelki látást akarja Jánossal is megértetni, és velünk is, akik olvasjuk ezt a kijelentést, Isten lelke. Ez a lelki látás nem csak azt látja, ami a földön történik, hanem a láthatatlan világba is belát, a teljes valóságot érzékeli. A hit szemével is lát a hívő ember. Bármilyen nehéz a földi élettér, a földön élő Jézus követés, akkor is mindennek a meghatározója a mennyben dől el. És önmagában az olyan bátorító, amikor azt olvassuk, hallottunk kétszer is íme szócskát, és az egyik akkor volt, íme egy megnyílt ajtó. Be lehet látni. Nincs elrejtve ez a hitbeli látás lehetősége. Mi is betekinthetünk. Jézus ezért egyébként sok mindent megtett, emlékszünk, a kereszt halála nyitotta meg a Isten szín elő való járulás lehetőségét, ketté szakadt a kárpitot Jeruzsálemben. Beláthatunk a mennybe. De ki az, aki hívja Jánost, hogy gyere, nézd meg, jöjj és láss. Az előző szakaszok alapján tudjuk, hogy maga az Úr Jézus. Hangja, mint egy trombitái. Jézus maga akarja hívni a szolgáját, hogy megmutassa neki, hogy ő is láthassa, aztán láttathassa, amikor leírja majd. És ezért hagyd mondjam ilyen egyszerűen, hogy az igehirdetés üzenetében is Jézus maga hívni akar mindannyiunkat kivétel nélkül, hogy gyere és lásd meg. Akkor is, ha most minden jó és szép és tele vagy örömmel, és azért jöttél, hogy imádni az Urat és együtt örülni a gyülekezettel, és akkor is, ha most minden rossz, lehorgasztott fejjel jöttél, úgy érzed, hogy vége mindennek, emeld fel a tekintetedet, és lásd meg. Amiknek meg kell lenni ezután. Ezután az Úr Jézus első eljövetele és visszajövetele közti időszaknak a dolgait, eseményeit, igazságait mutatja be szimbolikus képekkel, képsorozatokkal. De az indulása fontos. Lásd meg, hogy már most is ott van ez a trón, és lásd meg, hogy mi történik e trón körül. Hadd emeljem ki, hogy még az ötödik részt nem magyarázhatjuk. Azt nem akartam felolvasni, mert a negyedik részben leírt igazságok is, képek is önmagukban beszédesek. Az ötödik részben jelenik meg az Úr Jézus személye a megöletett bárányként. Isten mindent Jézuson keresztül irányít, Jézuson keresztül hajtja végre mindazt, amit eltervezett a mennyei Atya. De ha csak a trónt látjuk, a trónon ülő személyét, már az is bátorító, és mutat egyébként Jézusra is majd. Milyen tehát a trónon ülő, akit János is láthatott? Milyen a trónon ülő Isten fensége? Több versen keresztül ezt részletezi. Lát tehát egy királyi széket vagy trónt a mennyben. De nagyon fontos, hogy nem csak a menny képe van előttünk, hanem azt mutatja be, hogy ami ott a mennyben zajlik, az meghatározza a földi történéseket is. Az egész teremtett világnak a központja Isten trónja. Az egész teremtett világot meghatározó valóság pedig, illetve személy, a trónon ülő Úr. Dániel könyve 7. részei, Ézsaiás könyve 6. része, Ezékiel könyve 1. és 10. részei vannak előttünk az ószövetségi proféciák alapján. Ezeknek a proféciáknak a képeit használja föl annak a leírására, hogy milyen fenséges és dicsőséges ez a trónon ülő Úr, és még a őt körülvevő 24 vén, illetve 4 élőlény titokzatos személyei, alakjai is Isten tulajdonságát emelik ki. Arra nincs lehetőség, hogy egy prédikáción belül az egész negyedik részt részletesen elemezzük, én csak kiemelni szeretnék pár igazságot, ami abban erősít, hogy merjünk fölnézni az Úrra. Az egyik legfontosabb jellemző ez a bizonyos szivárvány, ami smaragd, tehát zöld színű. Ugyanez a szivárvány látható Ezékiel könyve első részében is a dicsőség trónjánál. Emlékszünk, hogy Noé történetére kell gondolnunk. Jelzi azt, hogy ha kell, a trónon ülő Isten ítél, keményen ítél, de az övéit, akik kegyelmet nyertek, mint Noé és a családja, azokat mindig megtartja az ítéletben is. Irgalmas Isten, akkor is, ha ítél. De a szivárvány, emlékszünk, az özönvíz végén adatott. És miért is adta Isten a szivárványt? Azt olvassuk ott, engem nagyon megdöbbentett, mikor életemben először végre megértettem, nem azért adta, hogy mi emlékezzünk, hanem a szivárványt azért adta, hogy tudjuk mindig, hogy Isten akarja magát emlékeztetni. Adom a felhőbe az ívet, hogy jelezzem, megemlékezzem arról, amit ígértem neked és az egész teremtett világnak. A földön a szivárvány eső után látható. A mennyei dicsőség trónjánál folyamatosan ott van. Tehát Isten, hagyd mondjam így egyszerűen, mindig akarja magát emlékeztetni arra, hogy mit ígért az özönvíz után. És itt egy fontos igazság, lehet, hogy a bűneset utáni világban kell élnetek Isten népe, lehet, hogy ez a világ szörnyű, és lehet, hogy nem látni benne semmit, ami szép és jó, úgy érzed, de tudd meg, hogy Isten akkor is fenntartja ezt a világot. A teremtője, mindvégig megtartója és gondoskodó Isten ennek a világnak, kozmikus méretekben, és egyszer megújítja. És a lehető legnehezebb körülmények között is bármikor megmutatkozhat az irgalma ebben a világban is Istennek. A Szentlélek jelenlétét, személyét a 7 tűzlámpás érzékelteti, és itt már egy újabb igazságra vezet bennünket ez a gyönyörű szimbolikus kép, mert olvasunk egy bizonyos üvegtengerről is. Eszünkbe juthat a Szent Sátor rézmedencéje, vagy a Salamoni templom réztengere, ahogy a Károli fordításban olvashatjuk is. Tehát templomi edény, medence, amiben víz volt, és abból a vízból kellett mosni az állatokat, amikor áldozatot készültek bemutatni, vagy ebből a vízből mosakodtak a papok, mikor készültek szolgálatba állni. Jelentheti ez a bizonyos üvegtenger kép azt is, ami megint Ezékiel könyve első részében, és nem is olyan régen olvastuk, emlékezhetünk rá, azt a bizonyos mennyezetet jelöli, amely elválasztotta az Isten személyének a dicsőségétől az őt szolgáló, szekér hordozó lényeket, kérubokat. Jelezve, hogy az Isten annyira fenséges és annyira egyedi, egyedüli, hiszen ő a teremtő, hogy azért Isten is a teremtményei között van egy választóvonal. Ez a választóvonal ott van a teremtésnél is, mikor azt olvassuk, hogy a mennyezet feletti vizeket és a mennyezet alatti vizeket ez a bizonyos mennyezet választotta el. A lényeg, Salamoni rézmedencére gondolhatunk, mint képre, illetve ez az isteni elválasztást jelentő mennyezet, ami fontos, hogy templom. De az Isten jelenlétében nem akárhogy lehet ott lenni. De az Isten, mint király, mint trónon ülő, szentében is uralkodik. És az Ószövetségben Isten megígérte, én onnan irányítok mindent. Népem, én ott leszek köztetek a templomban, ott szolgálhattok engem, és én itt uralkodom. Most a mennyei szentét mutatja be, ahol uralkodik Isten, ez a templom szent, az Úré. A mennydörgések, villámlások, szózatok, a hangok jelzik, hogy milyen hatalommal bír csupán a szava is ennek a trónon ülő Istennek. Ha a teremtésre gondolunk, szól és lesz. A 24 vén leírása nagyon beszédes a szakaszban. Közbe iktatja a 24 vén szimbolikus képének a leírását az isteni személy fensége leírása képei közé. A 4 élőlény, akik szintén ott vannak az isteni trónnál, fizikai módon a leírás szempontjából közelebb vannak, ők vannak a legközelebb az isteni személyhez, ők a legközvetlenebb szolgái Istennek itt a képben, de nem a 4 élőlényt mutatja be először, hanem a 24 vént. A 24 vén vagy Isten ó és új szövetségi hívő népének az egészét jelképezi szimbolikusan, 12 pátriárka, 12 apostol, vagy dánieli proféciákban találunk ilyen igazságot is, kijelentést, hogy Isten egy-egy angyala reprezentálja Isten jelenlétében az egyes országokat, Mihály arkangyal is, Izrael népét. Tehát ez a 24 vén itt a képben lehet angyal is, angyali személy, de akik reprezentálják Isten népét, a teljes Isten népét, szimbolikus módon. A lényeg, a király fensége leírásához hozzá kell, hogy tartozzon az ő népének a bemutatása is. Isten a király nem érthető meg az ő népe, a király népe nélkül. Ezért van közbeiktatva a kép. Isten csak úgy akar bemutatkozni teremtett világ uraként, hogy nekem van egy népem, a megváltott sereg. 24 vén jelképes képében. A négy élőlény pedig Ezékiel és Ézsaiási proféciák képeinek keverése. Hogy mondjam, ezért némely írásmagyarázók azt hangsúlyozzák, hogy lehet akár kérub vagy szeráf, tehát angyali személy itt is, de többen azt mondják, hogy inkább itt szimbolikus képpel leírva Isten teremtett világa teljes élőlényének a reprezentásaiként. Ezek a titokzatos alakok. Tehát a teremtett világ élőlényeinek reprezentánsai szimbolikus módon leírva. Ez a gondolat nekem azért kedves, mert a 24 vén a megváltott sereg, a négy élőlény a teremtett világ élőlényei szimbolikus módon ott az Isten, a teremtő Isten trónja körül jelezve, hogy minden ő érte, ő általa és ő rá nézve van. Ezekről az élőlényekről még azt emelem ki, hogy tele vannak szemekkel. Az ezékieli proféciában emlékezünk, ott a trónhordozó élőlények hordoztak egy szekért, és a szekér volt tele szemekkel. Itt az élőlények. De jelezve az ezékieli proféciában is, és itt is, Isten mindent lát. Az isteni fenség szimbolikus képpel leírva mindent tudó. Ez a király mindent tud. És emlékszünk, hogy a földi királyok, uralkodók számára is fontos, hogy tudjanak mindenről. Ezért kellnek a tanácsadók, ezért vannak mellette szolgák, magas beosztású szolgák. De Isten, mint a trónon ülő, mindent tud. És mit tesznek ezek a 24 vén és a négy élőlény? A Jelenések könyvében sok mindent tesznek majd. De legelőször is ezt akarja a trón bemutatásakor kiemelni Isten, a legelső tevékenységük, amit tesznek, hogy mondjam egyszerűen, imádják a trónon ülőt. A trónon ülő Istent, Isten szentségét és mindent meghaladó szuverén hatalmát a teremtésében és teremtményeiben. Imádják tehát a Teremtő Urat. Az imádás első része az élőlények háromszor szent kifejezése, ami mindenképpen utal, különösen az újszövetségi kijelentés fényében mondhatjuk a Szent Háromság titkára is, szent, szent, szent. De nem az Ézsaiási profécia szó szerint idézete, hallottuk ott teljes a föld az ő dicsőségével, itt azt mondja, szent, 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 a mindenható Isten, aki volt, aki van, aki eljövendő. Mindenható, illetve örökkévaló. Ez az Isten, aki szent. Isten lényének a tulajdonságát mutatja be ebben a kijelentésben. Éjjel-nappal lesz hangzik az élő lények szájából, tehát szüntelen, hogy az Isten szent, szent, szent. Ő, aki van, ő, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Nem azt mondja, aki lesz. Az eljövendő szóval jelezni akarja a megváltás titkát is valamennyire, hiszen eljött Isten számunkra, és eljövendő is. Az üzenetben hagyd szólítsa meg személyesen bennünket a teremtett világra gondolva, hogy Isten, amikor eljön, akkor lesz új teremtés, Jézus Krisztus, amikor elérkezik, hiszen ő az Isten, csak itt a képben az Atya személye látszik inkább. De ami személyes életünkre nézve is igaz, hogy az Úr eljövendő. Az Isten cselekedetei, az Isten személye, jelleme velünk kapcsolatban személy szerint is hordoz múltunk eseményeihez kapcsolódóan dolgokat, a jelenünkben is tapasztalhatjuk, és igaz a jövőre nézve is. És hadd idézek egy igét, ha késik is, bízzál benne. Isten eljövendő és elhozza például az ígéretei beteljesedését is, mert ő uralkodik a múltra, a jelenre és a jövőre nézve egyaránt. Isten, ha késik is, nem késik el. A mindenható volta pedig általános dogmatikai igazság is lehetne csupán nekünk, de sokkal közelebb jön, hogyha mondok ilyen kifejezést, hogy lehetetlen helyzeted, vagy reménytelenség érzése, a reménytelen helyzeteid. Amikor tényleg senki más nem tud megoldást adni, segíteni már, csak Isten. A tanítványok is hányszor rácsodálkoztak arról, hogy Jézus mire képes. Nem gondoltuk volna, hogy még ezt is meg tudja csinálni. De hát, ha mindenható az Isten, akkor neki nincs semmi lehetetlen. Az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen az Úr Jézus is, amikor a legkeményebb harcát harcolja a Getsemánéban, ő is ezt akarja megvalani az atyának. Atyám, neked minden lehetséges. A te mindenható voltodban szeretnék most bízni, és úgy mondja el aztán az imádságát. A mindenható jelleme ennek az isteni dicsőségnek, az Úr személyének tovább vezet a másik nagy imádandó kijelentéshez, amikor azt mondja, és mikor a lelkes állatok, ez a káruli fordítás, élőlény az új fordítás, amikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökkön örökké él, leesik a 24 vén az előtt, aki a királyi székben ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondva, méltó vagy Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Tehát itt már a vének is megszólalnak. Lehet, hogy az ő megszólalásuk következménye a szent-szent-szent kifejezésnek, de egy biztos, hogy a Jelenések könyvében is, meg az ószövetségi kijelentésekben többször előjön ez a bevezető, illetve mondás, dicsőség, tisztesség és hála, dicsőség, tisztesség és hatalom Istennek. És mindig, amikor Isten nagy tettei, ámulatba ejtő csodái, az, ami miatt érzi ezt Isten embere vagy a hívő nép. Amíg a szent volt a Isten lényének a tulajdonsága, addig a dicsőség, tisztesség, hála vagy hatalom az Isten tetteiben, csodáiban megmutatkozó személyi tulajdonsága. Úgy tudom jól érzékeltetni még a különbséget, hogy hálát akkor szoktunk adni Istennek, mikor megköszönnünk valamit, amit nekünk adott. Itt már mi is jobban benne vagyunk az imádságban, mikor hálát adunk. De ez a fajta hála, ami dicsőség, tisztesség, hála, az csak az Úrra koncentrál. Látom az Úr személyének nagyságát, fenségét, csodáit, mert cselekedett Isten valamit. Az ő lénye és a tetteiben megmutatkozó isteni személye. Magasztos, méltó a hálaadásra, az imádatra, dicsőítése. Azért, mert ő teszi. A mennyben így érzeznek, így látnak az élőlények is, és a 24 vén is csatlakozik ehhez. Ők térdre esve leborulnak Isten előtt, ez is az imádat, a megalázkodás jele az Úr előtt, és az ünnepélyes imádatot megvaló hitvallású kijelentésük pedig méltó vagy Uram, méltó vagy Urunk, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Tehát itt különösképpen is az isteni tettekben a teremtésre akar koncentrálni. A teremtés, illetve az isteni cél a teremtésben. Majd az ötödik részben lesz szó a megváltás titkáról. Lásd meg, János, lásd meg, hívő ember, hívő nép, kicsoda ez a teremtő Úr? És akkor megérted, hogy miért is imádják őt a mennyben. És itt vagyunk a személyes üzenetnél leginkább. Ha ezt látom, olvasom az igében, megértem, és tudom, hogy ki az én Uram, kinek vallják őt a mennyei lények. Én itt a földön élő hívő ember vagyok, itt sok minden lehet velem, a föld az lehet nehéz is, a földön élni a hívő embereknek, de ha látom ezt a fenséges Urat, akkor imádom őt. Látni a teremtő szentségét, mindent meghaladó hatalmát teremtett világában, teremtményeiben, ezt akarja az Úr Jézus velünk is láttatni. Ő maga is ugyanezt élte meg, János 17-ben olvassuk, Atyám, én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál, hogy végezzem azt. Nem csak szóban lehet a földön imádni Istent, a mennyben szóban imádják, illetve leborulással jelzik. A földi életünkben a szavunk, az imádságunk és az életünk, az egész életünk, a hétköznapi életvitelünk, munkánk, mindaz, amit teszünk, akik mi vagyunk, dicsőíti, imádja Istent, mert látom, hogy ő, aki a trónon ül és uralkodik. A hétköznapok magasztosságát érzékelteti ez, és gondoljunk arra, hogy Ha a király valamit tesz, az mindig magasztos, az mindig méltóság teljes. És amikor a király megjelent bárhol is a nép között, lehet, hogy sanyarú sorsban élt a nép, de a királyát szerette, tisztelte, ha megjelent a király, bármit is csinált, magasztalták érte és leborultak előtte. Mert a király ünnepélyessé tette a legnehezebb hétköznapot is akár. Polgári demokráciában nekünk egy kicsit ez nehezebb talán fölfogni, mert mi nem szeretünk annyira megalázkodni mások előtt, akik nagyobb hatalommal bírnak, de amikor a királyra gondolunk, ez mindenképpen áll. Látom az urat, és a leghétköznapibb élethelyzetemben is csodálom őt azért, amit tett, amit tesz, amit készül tenni, és olyan jó ezt hozzátenni, ráadásul rajtam keresztül is. Mert része vagyok az Isten teremtő munkájának, teremtés és gondviselő munkájának. Nekem a legkönnyebb imádni Istent imádságban, főleg a sípályákon, amikor szabadságos időmet töltöm, akkor fizikailag is pihentebb vagyok, és a hegycsúcson látni a szépségét a teremtett világnak, az mindig szép. Ennél már csak az a szebb, amikor a fekete pályára rá lehet hajolni és elindulni. És csodálom Istent. De az jutott eszembe, hogy vajon én csak szabadságos időben a sípálya csúcsán látom az Isten fenségét. A hétköznapok idején miért nem? Minket nem a körülmények befolyásolnak, amikor az a kérdés, hogy imádom az Urat és dicsőíteni akarom őt minden körülmények között. A mennyei dicsőségben nincs semmi baj és nehézség. A földön élő hívő emberek viszont élhetnek könnyebb helyzetben, nagyon boldog állapotban, de élhetnek nehézségek között is, de mindkét állapot és helyzetre nézve igaz, ha látom a dicsőséges Urat, látom a Teremtőt. És hogy mondja, pozitív példát is, tehát az Úrral kezdődött el a házasságod, a gyermek megszületése, a gyermeknevelés hétköznapja is, a munkád, a nyugdíjas évek, az Úrtól indul minden, hiszen ő a Teremtő. Nem csak a teremtés kezdeti időszakára gondolunk itt, hanem a mi hétköznapi életünkben, amikor Isten valamit teremt, valamit cselekszik. És az is ott van még, hogy ő céllal teremt, minden a te akaratodért van és teremtetett. Látom a célját Isten munkájának. Lehet, hogy még nem értem. Lehet, hogy még könnyes a szemem, mert teljesen elbizonytalanodtam, hogy Uram, most ez miért történt éppen így, éppen velem. De ha látom az Úr fenségét, ha tudom, hogy ő mindig céllal tesz bármit is, velem is, meg általam is, akkor már is a könnyes szem mellett ott lehet a csendes békesség, vigasztalás és boldogság, és elkezdem Istent imádni. Én nem tudok most sem jobb példát mondani a Jób eseténél. Mindenit és mindenkit elveszítette, könnyes a szeme, és nem érti a helyzetét, de Istent imádja. Ő is leborul az Úr előtt, ahogy a 24 vén is leborult. Jób nem tette le a koronáját, mert a korona az a mennyei dicsőségben levő hívő népnek a része, ott már korona van, tehát uralkodás, a földön még harcolni kell, harcoló egyház. De imádni ugyanúgy lehet az Urat. Tudjuk, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak, mondjuk a római levél igéjével. Ez az ige abban bátorít, hogy azért, mert látjuk az Urat, és láthatjuk. Látod-e a trónon ülő fenséges Urat? Mersz-e rátekinteni? Hadd mondjam újra, akkor is, ha minden szép és jó éppen most, de akkor is, ha lehet, hogy nagyon nagy nehézségeid vannak. Jézus hív bennünket, tekints föl, lásd meg, bízd benne, bízd rá az életed. A vének azt mondták, méltó vagy Uram. Én néha úgy érzem, hogy szívem szerint azt mondanám Istennek imádságba, Uram, most nem vagy méltó. Mert? És el lehet sorolni, hogy miért nem érzem méltónak Istent az imádatra. De amikor ezt az igét olvastam és gondolkoztam egész héten át, akkor az jutott eszembe, hogy bárcsak Uram, merném hinni én is ezt, amiről itt szólsz nekem is. Nekünk szükségünk van az Úr Jézus megváltó munkájára. Mi csak ő által és ő érte lehetünk Istenben bízó hívő emberek, akik látjuk így Istent valóban. Jézus nélkül nem megy, de Jézussal minden más lehet. Imádságaink, a hétköznapi életünk, munkánk, a házas vagy családi életünk, vagy az egyedüllét megélése Istent imádó, Isten dicsőítő, neki tisztességet adó élet lehet. Nem csupán csodálkozni szeretnék mi az Úr tettein, hanem csodálni őt. A csodálat azt jelenti, imádom és magasztalom. Testvérek, amikor énekeljük a 619-es számú énekünket, akkor erről a csodálatról énekelünk. Ez egyetlen vers az énekgyűjteményben, csak Istené legyen minden dicsőség. Ezt az éneket kétszer egymás után énekeljük majd el, ezzel is megerősítve azt, amit éneklünk imádságban. Amikor énekeljük, figyeljünk a szövegére, és valóban valljuk meg az Úrnak a könnyebb vagy a nehezebb élethelyzetben is, hogy ki ő számunkra. Folytassuk imádsággal. Istenünk, mennyei atyánk, imádunk téged, hogy te valóban teremtő, gondviselő Úr vagy, és mindent te irányítasz. Urunk, mi ezt valljuk, és köszönjük, hogy most ebben bátorítottál bennünket az ige hirdetésben is. Dicsétünk téged, atyánk, isteni szentségedért és tetteidért. Most az imádságban hálát is szeretnénk adni oly módon, hogy megköszönjük azt, amit velünk tettél, értünk, és kérünk arra, Urunk, hogy merjük meglátni mindig csodáidat, különösen akkor, amikor lehet, hogy nehézségek is bajok vannak. Hisszük, hogy akkor is céllal cselekszel mindent. Azért imádkozunk, Urunk, hogy a házasságban, a családi életben is éljünk a te dicsőségedre. A munkahelyen is hadd ismerjék meg, hogy ki is vagy te valójában. Köszönjük, Urunk, hogy gyászoló testvéreinket is kegyelmedbe ajánlhatjuk. Magasztalunk, hogy azokat, akiket hazahívtál, már a jobb helyen lehetnek nálad, boldogok veled. Adj a gyászoló testvéreinek vigasztalást. Akik gyászolunk, Urunk, hadd láthassuk meg a te győzelmedet a halál fölött is Jézusért. Köszönjük, Urunk, hogy láthatunk téged, az élőt, a feltámadottat Jézus Krisztusban. Imádkozunk, Urunk, a beteg testvéreinkért, a kórházban levőkért, a műtét előtt vagy után levőkért is. És könyörgünk most is népünkért, bárcsak, Urunk, a mi népünk nem átkozna téged, hanem inkább imádna. És hadd imádkozzunk vezetőinkért, az ő döntéseikben is látszódjon meg isteni gondoskodásod. Segítsd őket, Urunk, és tartsd őket alázatban, hogy hadd lesnek a te szolgáid, akik hitben járnak közöttük, ők is hadd dicsőítsenek téged a maguk helyén. És hallgass meg most a csendben elmondott imádságunkat is, imádásunkat, dicséretmondásunkat, atyánk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás kérése vétel előtt testvérek, a 488. számú dicséretünket keressük ki. 488. számú dicséret, szent vagy, szent vagy, szent vagy. Végig az Úr szentségéről, teremtő munkájáról énekelünk ebben az énekben. Az Úr áldását. Miért mondod Jákob és szólsz eként Izrael, elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem? Hát nem tudod és nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr, végére mehetetlen a bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, az erőtlen erejét megsokasítja. Amen.